Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legérdekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elvitelre. Mindenek előtt. Közeledik az év vége, újra van hallgatói kérdőív, aminek a kitöltésével nagyban tudják segíteni a munkánkat. Így azt is, hogy ez a podcast fejlődjön. Kérjük, töltsék ki. Link a leírásban. Ismét az utcára vonult a grúz ellenzék, miután a kormány bejelentette, hogy 2028-ig felfüggeszti az EU csatlakozás folyamatát. A távozó félben lévő államfő nem ismeri el az új kormány legitimitását. Németh András írása. Egymásnak ellentmondó hírek érkeznek Grúziából, ahol november közepére lecsillapodott az október 26-ai parlamenti választáson elkövetett, állítólagos csalások miatt kitört tiltakozási hullám. A tüntetések viszont újra kezdődtek azt követően, hogy az ismét győztes párt, a grúz álomvezette kormány múlt héten bejelentette, hogy 2028-ig felfüggeszti az EU-val folytatott csatlakozási tárgyalásokat, és nem hívja le az országnak járó brüsszeli pénzeket sem. A bejelentés után Tbilisziben ismét tízezrek vonultak az utcákra, ám még a fővárosban vasárnap kevesebben tüntettek, mint a megelőző három napon, több vidéki városban éppen a hétvégén tartották meg az első demonstrációkat. A BBC arról ír, hogy már több mint 300 embert tartóztattak le a tüntetők közül. A helyzet több tekintetben hasonlít a 2013-2014-es ukrajnaihoz. Kijevben akkor kezdődött meg az egyetemisták tiltakozó akciója, amikor Viktor Janukovics államfő orosz pénzért és gázszállítási kedvezményekért cserébe közölte, meggondolta magát, és nem írja alá az EU-val kötött társulási és együttműködési szerződést. A türelmetlen hatalom szétverette a rendőrökkel a tüntetőket, és ennek hatására indult be a Janukovics rezsimet végül 2014. februárjában elsöprő tiltakozás Kijev főterén a Majdanon. A grúz hatóságok is durván léptek fel. Több mint 100 embert őrizetbe vettek, miközben a grúz és az EU-s zászlókat lobogtató tömeget vízágyúval lőtték. Állarcos civil ruhás rendőrök ütötték, verték a tiltakozókat. Az ellenzékiek bejelentették, az erőszak ellenére sem hagynak fel a demonstrációikkal. A tüntetők oroszbérenceknek nevezték a kormánytagjait, és Oroszországot pocskondiázó jelszavakkal firkálták tele Tbilisi belvárosát. Az orosz ellenesség etnikai feszültséget okozhat, hiszen az oroszországi részleges mozgósítások elől elmenekültek jelentős része éppen Grúziában talált új otthonra. Sok tüntetést láttam már a mostani és az előző kormányok idején, sőt még a szovjet korszakban is. De ilyen agresszivitást, amely az időseket és a nőket sem kímélte, eddig elképzelhetetlennek tartottam, mondta a tüntetések egyik résztvevője, Kona Jafaridze, ismert grúz bortermelő. Az illetékesek persze a tüntetőket vádolták erőszakossággal. A hivatalos közlemény szerint a demonstrálók tűzijátékkal és fémtárgyakkal dobálták meg a rendőröket, akik közül több mint 10 meg is sebesültek. A kormányzat arra hivatkozva szakította meg az EU-s integráció folyamatát, hogy az Unió durván beavatkozott a belügyekbe azzal, hogy az Európai Parlament a napokban a szabálytalanságok miatt a parlamenti választás megismétlését sürgette. Az ellenzék szerint viszont a lépést már régóta tervezték. Most csak annyi történt, hogy a Moszkvának gazsuláló kormányról lehullott az állarc. Meglepő, hogy ilyen hamar napvilágra került, mit is akar a kormány. Attól tartunk, hogy a következő lépés az ellenzéki szervezetek, a független médiumok és a hatalomnak kényelmetlen tevékenységet folytató civil szervezetek tevékenységének további korlátozása, vagy akár betiltása lesz. Mondta a HVG-nek Gia Huásvili politológus, Midzina Ivanisvilinek, a grúz állam vezetőjének egykori tanácsadója. A kormány szerint az EU zsarolja Tbilisit, ám arról nem beszél, hogy éppen az orosz mintára megírt törvények a külföldi finanszírozást elfogadó civil szervezeteket és médiumokat ügynök és irányító új szabályozás, illetve az LMBTQ közösség jogait csorbító passzusok voltak azok, amelyek nem meglepő módon kiváltották Brüsszel és a korábban ugyancsak szövetségesként számon tartott Washington rosszallását. A nyugattól való eltávolodásnak már korábban is voltak jelei. Az ország nem csatlakozott az ukrajnai agresszió miatt Oroszországgal szemben hozott nyugati szankciókhoz. A tbilisi nyilatkozatok is feltűnően gyengék voltak, főleg annak fényében, hogy 2008-ban Grúzia is háborúzott Oroszországgal. A grúz vezetők nem túl meggyőzően, ugyanakkor azt is hangsúlyozzák, az integrációról folyó egyeztetések felfüggesztése nem jelenti azt, hogy az ország letérne a nyugat felé vezető útról, és ezért folytatni fogják azokat a belpolitikai és gazdasági reformokat, amelyekre a csatlakozáshoz szükség lesz. A magyarázkodás ellenére az EU és az USA most azt is hibának nevezte, hogy a tbilisi kormány felfüggesztette az EU csatlakozás folyamatát, miközben a három balti EU tag, Észtország, Lettország és Litvánia közölte, szankciókat léptetnek életbe azon illetékesek ellen, akik el akarják folytani a legitim tiltakozási hullámot. Az ellenzékiek esélyeit javítja, hogy Szaloma Zurabisvili elnök, akinek a mandátuma hivatalosan december 29-én jár le, az urnák lezárása óta arról beszél, hogy a grúz állam orosz érdekeket követve és moszkvai segítséggel elcsalta a választást. Azzal érvel, hogy az új kormány már csak azért sem legitim, mert a legfelsőbb bíróság még nem foglalt állást a parlamenti választás szabályosságát kétségbe vonó államfői beadvány ügyében. Ha pedig nem legitim az irakli Kobakhidze vezette kormány, akkor nem érvényes az a döntés sem, melynek értelmében az új elnököt már nem általános választással, hanem a parlament tagjaiból és az önkormányzatok képviselőiből álló 300 fős kollégium döntése alapján jelölik ki. Zurabisvili így mandátumának lejárta után sem akar távozni a hivatalából. Az ellenzéki politikusok is tartják magukat, nem hajlandók átvenni parlamenti képviselői mandátumukat. A grúz állam már meg is nevezte jelöltjét Mihail Kavelasvili személyében. Az egykori labdarúgó, aki pályája Zenitjén rövid ideig a Manchester City csapatában játszott, még a hatalmon lévő pártnál is kevésbé szimpatizál a nyugattal és a hazai ellenzékkel. Rendszeresen ötödik hadoszlopnak nevezi a kormányt bíráló pártokat, a közelmúltban azt állította, hogy amerikai politikusok erőszakos forradalmat akarnak kirobbantani Grúziában, és az a céljuk, hogy Ukrajnát csináljanak a kaukázusi köztársaságból. Az 53 éves orosz pártinak tartott Kavelasvili korábban a grúz államban politizált, majd ott hagyta az általa túl kompromisszumkésznek nevezett pártot, és 2022-ben megalapította a Néphatalma nevű tömörülést. Az ő jelölése nem jelenti azt, hogy a kormánypárt teljesen megnyugodhat. 6 évvel ezelőtt ugyanis Zurabisvili is a hatalom jelöltje volt, ám az utóbbi években a Franciaországban született és felnőtt politikus fokozatosan és egyre inkább szembefordult az autoriterséggel vádolt kormánypárttal. Újra lángba borulhat Szíria, miután iszlamista lázadók elfoglalták az ország második legnagyobb városát, Aleppót. Bashar Assad szír elnök hatalma újfent külső segítsége múlhat. Keresztes Imre cikke. Örökre a vezetőnk. Volt gyakran olvasható Hafez Assad néhai szír elnök portréin, amelyek egykor szinte az egész országot beborították. Még morbid viccek is születtek arról, hogy az örökké valóságig a népével marad. De a nagy politikai túlélőnek számító kemény diktátor mégsem vált halhatatlanná. 2000-ben elhunyt. A fia Bashar Assad vette át a stafétabotot, így a család idén már 53 éve birtokolja a hatalmat. Úgy tűnt, az ifjabb Assad a 2011-ben kezdődött polgárháborút is túléli, de a jelek szerint illúzió volt csupán, hogy ellenőrzése alatt tartja az ország nagy részét. Még 2016-ig több mint 4 évbe telt, amíg a kormányhadsereg Irán, a libanoni Hezbollah és Oroszország támogatásával visszafoglalta Aleppót a felkelőktől, most 4 nap sem kellett, hogy az iszlamista lázadók szombatra bevegyék Szíria második legnagyobb városát. A múlt szerdán kezdődött támadást vezető Hayat Tahrir al-Sham, HTS, iszlamista szervezet fegyveres erői és szövetségesei több tucatnyi települést is elfoglaltak a környéken, és megindultak a 140 kilométerre délre lévő Hama irányába. Ez az a város, ahol 1982-ben a jelenlegi elnök apja utasítására a hadsereg több ezer embert mészárolt le, hogy elfojtsa a muszlim testvériség felkelését. Könnyen lehet, hogy a HTS sikere újabb csoportokat készített arra, hogy ismét fegyvert ragadjanak. A szír hadsereg az aleppói támadáskor összeomlott. A katonák fejvesztve menekültek. Kérdés, sikerül-e megállítani a lázadókat, akikre orosz és szír harci gépek légicsapásukat mértek, hétfőn pedig Irakból Irán által támogatott síita milíciák lépték át a határt Assad megsegítésére. A váratlan fordulat, mintha a semmiből érkezett volna, hiszen a polgárháború 2020 óta olyannyira lecsendesedett, hogy úgy tűnt véget is ért. Az alavita kisebbség élén uralmon lévő Assad klán pedig nyert. A damaszkuszi rezsim az ország jelentős részén, főként a nyugati, lakott területeken megerősítette, illetve visszanyerte az uralmát. Annak árán, hogy több mint 500 000 vesztették életüket, és 13 millióan hagyták el otthonaikat. Az ország északi és keleti részén a kurdok vezette szíriai demokratikus erők, SDF, illetve ezek feltartóztatására török csapatok és szír szövetségeseik vetették meg a lábukat. A keleti sivatag egyes részein az iszlám állam, IS megmaradt sejtjei veszélyeztetik a biztonságot. Az északnyugati Idlib tartományban pedig, ahonnan a múlt heti támadást indították, az oda menekült és főként török támogatást élvező lázadók rendezkedtek be. A HTS és vezére Abu Mohamed al-Jolani évek óta készült az ellenoffenzívára. A fegyveres ereje fegyelmezett, szervezett és kiképzett hadsereggé állt össze. Idlibben katonai főiskolát is létrehoztak a tisztek kiképzésére. A mostani támadásban a harci és felderítési feladatokra drónokat is bevetettek. A szír hadsereg mellől kétségtelenül hiányzott a Hezbollah és az Irán által verbúvált síita fegyveres csoportok szárazföldi ereje, vagy az orosz légitámogatás is, ami egyszer már megmentette Assadot a polgárháborús vereségtől. Ezúttal azonban a damaszkuszi rezsim nem számíthat a több ezer katonát küldő Hezbollah támogatására, a szervezetet ugyanis Izrael lefejezte, és jelentős mértékben meggyengítette. Irán-szíriai jelenléte is sokat gyengült. A célzott izraeli támadások a forradalmi gárda Szíriába telepített iráni tábornokainak és egyéb magasrangú tisztjeinek nagy részét likvidálták. Oroszország ugyancsak több ezer katonát vont ki Szíriából az Ukrajna elleni agressziója miatt. És Moszkva hűvös távolságtartását jól jelezte Dmitri Peszkov Kreml szóvivő kijelentése: támogatjuk, hogy a szíriai hatóságok minél hamarabb helyreállítsák az alkotmányos rendet. A HTS támadásának időzítését magyarázhatja az Assad rezsim védtelensége. De egyes elemzők úgy vélik, a harcra régebb óta készen álló lázadók mögött álló Törökország azután adott zöld utat, hogy Izrael és a Hezbollah a múlt hét elején tűzszünetet kötött. Tayyip Erdogan török elnök Izrael egyik legádázabb bírálója, egyúttal a palesztin ügy támogatója. Így talán úgy gondolta, nem tűnik árulásnak az Izrael ellenségének a Hamász támogató Hezbollah szövetségesének számító damaszkuszi rezsim elleni akció. A szíriai státuszkót felborító török számításban jelentős szerepet játszik, hogy a lázadók győzelme, vagy legalábbis jelentős térnyerése csökkenti a szírek migrációját Törökországba. Sőt, lehetővé teheti a török földre menekült több millió szír hazatelepülését, ami Erdogan számára prioritás. Az is szempont lehetett Ankarában, hogy a külső támogatását elvesztő damaszkuszi rezsim gyengülésével keletkező politikai vákumot a szíriai kurdok ne használhassák ki. A szíriai helyzet megváltoztatása Izraelnek sem közömbös. Egyrészt Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő számára nem feltétlenül kedvező fejlemény, ha Erdogan mozgatja a szíriai szálakat. Ugyanakkor Assad meggyengülése, sőt bukása nagy nyereség lenne a zsidó államnak, hiszen a Teherán által létrehozott ellenállás tengelyének újabb tagja tűnne el. Ráadásul Szíria fontos területi kapocs Irán és a Hezbollah között. A kiiktatásával a libanoni szervezet utánpótlás vonalait is elvágnák. Assad bukását már többször is előrevetítették, de lehet, hogy ezúttal hamarabb jön el a végzete, mint ahogy azt sokan gondolták. Természetben épületeik politikai rendezvényekre való átengedésével vár viszonzást a kormány az egyházi iskoláktól az elmúlt években felújításokra szánt támogatásért. Imre Réka cikke. Bár Szentendrén több állami oktatási és kulturális intézmény is akad, a város Ferences gimnáziumát szemelte ki a kormány arra, hogy Gulyás Gergely kancellária miniszter fórumot tartson a nemzeti konzultációról. De csak kiváltságosoknak. A HVG-t például nem engedték be a múlt heti rendezvényre. Nem sokkal korábban Lánci Tamás a szaléziaknál, az óbudai szaléziánumban tartott előadást. Fideszes polgári körösöknek, igaz, az épület nem iskola, csak rendház, rendezvényterem és kollégium. A napokban pedig az újbudai keresztény demokrata közösség szervezésében tartanak beszélgetést a kultúráról a ciszterciek Villányi úti Szent Imre gimnáziumában. A nemrég pazar tornacsarnokkal bővült iskola évek, sőt évtizedek óta ad helyet a jobb oldalhoz köthető rendezvényeknek. A ciszterek és a KDNP kapcsolatáról korábban a Válasz Online írta meg: a Rétvári Bence belügyminiszter helyettes körüli alapítványi hálózat annyira összegabajlott a gimnáziumokat fenntartó sörfőzdés és szállodai vállalkozásokban is érdekelt ciszterci apátsággal, hogy ez már a Vatikánnak is szemet szúrt. Ezért tavaly gyámot rendeltek ki a dolgok tisztába tételéhez. A jelenség különösen szembetűnő most az országjárás idején. A pécsi református gimnázium szintén állami támogatással megújult sportcsarnokában például Szijjártó Péter külügyminiszter labzárták után tart fórumot. Oldalán azzal a Hoppál Péter kormánybiztossal, akinek a fotója az idén érettségizettek tablóira is felkerült, mint a fenntartói igazgató tanács képviselője. Nehéz az ilyen kéréseknek ellenállni. Vallotta be egy egyházi iskolai körökben mozgó forrásunk, amikor arról faggattuk, miért nem mondanak nemet, ha kormányzati vagy fideszes körök által szervezett eseményeket akarnak bevinni az intézményeik falai közé. A működési költségeik fedezetét nehezen előteremtő fenntartók, felekezetek, szerzetes rendek vagy hozzájuk köthető iskolai alapítványok rendszerint örülnek, ha akad jelentkező, aki bérleti díj fejében egy-egy alkalomra használatba veszi az épülésen álló torna vagy tanácstermet, aulát. A politikai jellegű megkeresések esetében azonban lényegében csak akkor érzik úgy, hogy döntési helyzetben vannak, ha a kérés ellenzéki szervezettől jön. Ilyenkor úgy vélik, különösebb következmények nélkül hivatkozhatnak arra, hogy efféle eseményeknek nincs helyük egyházi intézményben. Az, hogy az egyházakkal gyakran vitában álló DK-nak esélye sincs kibérelni valamilyen egyházi iskola torna termét egy rendezvényre, még ideológiailag is könnyen magyarázható. De az egyház ellenességgel nem vádolható Tisza párt is hiába kért, sosem nyert befogadást, ha ilyen kéréssel fordult az igazgatókhoz, egyházi fenntartókhoz. Mint kérdésünkre elmondták, volt olyan település, ahol eközben a református iskolában az állampárt politikai rendezvényének minden további nélkül helyet adtak. Megvan az oka, hogy miért száll el hirtelen az ellenállás, ha a Fidesz, a KDNP vagy a kormányhoz közel álló szervezetek kérnek bebocsátatást egy rendezvény erejéig. Az utóbbi évtizedekben ugyanis szinte nem volt olyan egyházi iskola, amelyik ne részesült volna valamilyen támogatásban. És bár ezek forrása rendszerint uniós pénz volt, a konkrét döntéshez minimum szükséges volt a kormány jó indulatára. Ráadásul a kabinet rendkívüli döntésekkel, vagy a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül közvetlenül is juttatott pántlikázott pénzeket felújításra, bővítésre, az intézmény fenntartó egyházaknak, elsősorban a katolikus és a református felekezeti iskoláknak. Azt az útmutatást pedig annak idején Jelenics István, a nemrég elhunyt, széles körben ismert tudós, piarista szerzetes, már a nemzeti alaptanterv elleni tüntetésekhez csatlakozó katolikus iskolák tanárainak címezve is megfogalmazta, hogy nem üthetünk a kenyeret adó kezére. Mint megtudtuk, az oktatási intézményeket fenntartó felekezeteknél nincs központi utasítás arra, milyen rendezvény céljára adható ki egy iskola. Ez az adott intézmény igazgatójának a belátására van bízva. A döntésben pedig sokszor nem csak a politikai hála fejeződik ki, hanem az is, hogy ezek a vezetők magánemberként és a kormánypárt mellett tették le a voksukat, vagy a klérus jelentős része is. Mint egyik forrásunk elmondta, volt már olyan, hogy amikor egy kormány közeli rendezvény befogadásának a híre eljutott a tartomány főnökségre, azt még a rendvezetése is megütközéssel fogadta. Ám úgy voltak vele, hogy most már menjen le a program, mert nagyobb gond lenne a lemondásból, de többet ilyen ne legyen. Az utóbbi időben megszaporodott esetek nyomán azonban több helyen is gondolkodnak arról, hogy központilag fogják szabályozni, milyen rendezvények céljára lehet, és milyenek számára tilos kiadni az épületet. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten, Elviterre. A HVG Heti Labban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, mik azok a mélytengeri internetkábelek, amiket mostanában egyre több szabotázs akció ér. Kiszámoltuk, mennyibe kerül egy diploma, és a HVG címlap sztori vendége volt Nagy Ervin. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra!
Biztos, hogy átlátod a számokat? Érted az üzleti folyamatokat? Ahhoz, hogy lásd a gazdasági nagyképet, mögé kell nézned a dolgoknak. Fizess elő a HVG 360 prémium hírleveleire, hogy mindig képben legyél a piaci helyzettel. Keresd a hvg.hu-n.